múlt heti, meg az előtti szívfoglaló és a mostani között a biztonság kedvéért bemutatkoznék Ferenc Gyurának, a Széchenyi Akadémiai vezető elnöke, és mindez bizonyára mindenki tudja, aki itt ül másodpál szívfoglalójára gyűltünk egybe. A rituálé szerint egy pár mondatot ilyenkor így mondani a új tagunkról. Ez ugye némiképp zavarra ejtő feladat ebben az esetben, mert Mársai Pali annyira közismert, ünnepelt színész, hogy nehéz lenne valami egészen új megvilágításba helyezni a pályáját. Talán annyit azért elmondanék, hogy itt nem elsősorban színész van jelen, hiszen a Széchenyi Akadémia tagjai között úgynevezett előadóművészek nem lehetnek, hanem csak alkotóművészek, és különös gondolat folytán a színház rendezés az már alkotóművészeknek számít. Hogy az ön pályája a nemzeti és a madárson át a madárskamara igazgatásáig, majd a örkényszínház megalapításáig hogyan hívják, mindenki pontosan tudja. És én most ugye mégis egy mondatot a színészről szólnék, hogy gondolom, hogy elégszer megkaptam már, és feltétlenül zavarva ejtő idegesítést lehet, amikor a mindent okos színészről, az intellektuális színészről beszélnek. De valóban nem sokat mondok, mert semmit mondok szavak. Én inkább ezt úgy fordítanám le, hogy talán ez azt jelenti, a van valami jelentése, hogy Mársai Pál megformálásaiban ugye a visszafogottságnak, a gondolatiságnak, önreflexiónak, az önfegyelmnek egy olyan fokát gyakorolja, ami ugye rendkívüli energia töbletet ad ezeknek a szerepeknek, a alakításoknak. Ennek egy érdekes elágazása, ami talán az események is előttem szép fogadót tart, ez a rendkívüli tudatossága példa pályán, hogy a 1990-es évek végén valamilyen okból befutott neves színészként jelentkezett a ELTE esztétika szakára, és egy pár évet el is töltött ott, amíg nem elszólították a színház igazgatói kötelességek, ha jól tudom. De hát az, hogy neves, ünnepelt színészként valaki elkezdi tanulni ennek az elméleti vonatkozásait, ez valóban nagyfokú tudatossággal. A mai előadásának a címe Madárstér 6, egy színház épületének és repertoárjának kapcsolatáról. Nagy érdeklődéssel várjuk az előadást.
Hölgyeim és uraim! Nézők elé történő kiállásban nem, tudományos előadások terén járatlan vagyok. Nem is ígérek értekezést, olyasfélét, amit ezen a helyen megszokhattak, szövegem személyes lesz, igaz, hogy senki nem vár tőlem mást. Székfoglalóm széptani jellegű, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává történt megválasztásomhoz tartozó kötelesség. Lehetne akár előadó művészeti esemény is, talán több örömet is szerezne önöknek, mint ami most itt következik. Ám, én visszaélek a helyzetemmel, mert ezzel a székfoglalóval ürügyet találtam arra, hogy kimozduljak megszokott szerepeimből, majdnem azt mondtam, megunt, de nem mondtam, és eljátszak azzal az eséllyel, hogy végig gondolok egy érzetekben alakot öltő sejtést színházépületünkről. Egyébként a színházigazgatás maga, és ez a helyzet is kötelez ilyesmire, hogy végig gondoljam. Ritkán sikerül. Soha nem véletlen, hogy miért olyan egy színház hangja, amilyen. Természetesen számtalan elem hat, egyszerre együtt. Most nem időzöm az evidenciáknál, hogy miként működik a kor maga, a színházi ízlés minősége, a társulat összetétele, a rendező gondolkodásmódja, a közönség elvárásai, és így tovább. Hanem megvizsgálom, vagy maradjunk a realitás talaján, megpróbálom felderíteni pusztán egyetlen elem hatását a munkánkra, és magának ennek a kis színháznak a történetére, egy olyan elemét, amely minden néző élményéhez mindig hozzátartozik, de amellyel keveset foglalkozunk. Azt állítom, hogy a mi színházépületünknek van valami olyan sajátossága, ami, ha a benne dolgozók éppen fogékonyak rá, konkrét egyedi hatással van előadásainkra, azok stílusára, sőt gondolkodására, hogy az általában megszokottnál erősebb hatása van mindarra, ami falai között lassan 80 éve történik. A színház ez a ki tudja hány ezer éves közösségi jelenség története során kimeríthetetlenül sokféle helyszínen működött, a törzsi rítusok porondjától az amfiteátrumok karéjáig, a templomok zárt fegyelmezett terétől a piacterek emelvényéig, kiválasztottak uralkodói színháztermeitől a kukucska színpadok polgári sokassággal zsúfolt zsőjéjén keresztül kocsiszínek padozatáig és a 20. század óta végképp bárhol, ahol emberek összegyűlnek, lévén, ahogy Lope de Vega mondta, a színházhoz nem kell semmi, csak egy szál deszka és szenvedély. A mi színházunk tehát egy szerves, évezredes épületfejlődési folyamat egy pontján jött létre, magánviseli korának gondolkodását, térszervezésében épp úgy, mint külső esztétikájában. Ám van egy vagy több szokatlan dolog, születése körül. Idézet a Magyar Színpad műsorújság 1938 tavaszi számára. A tervezett madácssugárút imponálóan nagyvonalú megnyitásánál, a világvárosiasan monumentális madácstéren, a lila ragyogású épülettömböt még csúnya rés szakította meg. De az üres telken pillanatok alatt lendült magasba a közmunkatanács 7 emeletes, lenyűgözően pompás fényűzéssel berendezett hatalmas palotája. Gyönyörű homlokzata kész, belsejében 100 és 100 iparos egymással versenyezve dolgozik, hogy november végén megnyithassa kapuit Budapest legmodernebb, legkényelmesebb, legvonzóbb és legszebb kis műintézete, a Madách Színház. Nézőterén 600-nál több kényelmes bársony karosszék terpeszkedik, mi mást csinálna, teszem hozzá én, és a színház mégis a legintimebb hatást kelti. Vörös gumipadlója és bronz mennyezete, finoman ívelő hajlított fala a hang legkisebb rezgését sem nyeri el, a nézőtér legtávolabbi pontján is tisztán hallatszik még a sóhajtás is. Ez a kétségtelen reklámszöveg egyrészt túloz, mert színházunk se nem impozáns, se nem kényelmes, se nem jó benne az akusztika, másrészt és mindenek előtt hallgat arról, hogy az épület egyáltalán nem színháznak épült, hanem mozinak. Lassan 80 éve játszunk színházat egy olyan helyen, amely erre valójában alkalmatlan. Amikor a legendás történetű, a pesti zsidóság központjaként működő hatalmas méretű Orci ház bontásakor a fővárosi közmunkatanács a hosszan tervezett, de soha meg nem épült Madách sugárút építészeti nyitányaként, a mai eljárásokéhoz hasonlóan kusza tervpályázattal építetni kezdte a Madách tér klinkertéglás épületeit, hogy nem, elfogyott a pénz. Ezért a beruházó a tér 6-os számú bérházának zárt udvarára gyorsan mozit terveztetett, abból a meggyőződésből, hogy az majd jövedelmezni fog neki, és bevételével lassan visszacsepegtet a kasszába, végül pár év alatt kiegyenlíti a deficitet. Ám a mozit bérelni szándékozó vállalkozó származása okán nem kapott engedélyt. Ezért kifogástalan pedigréjű bérlő után kellett nézni. Így került a képbe az a nagyszerű ember, aki fiatal kora ellenére az 1939-től 44-ig tartó fényes színházi korszak mecénása volt, Gróf Károlyi István. Apja az utolsó király személye körüli miniszter, anyja Gróf Wenckheim Daisy, 70 ezer hold földjük volt, több kastélyuk, budapesti palotájuk a Szentkirályi utcában, egyébként 45 után a Magyar-Szovjet Társaság székhelye. Régi tradíciókat követett, szép példák nyomán érezte, hogy a magyar arisztokráciának kötelességei vannak a magyar kultúrával szemben, végül is a vörös gróf, a földjeit szétosztó Károlyi Mihály unokaöccse volt. Szerényen és tapintatosan előkelően vállalt minden nehéz és nem mutatós munkát. Ezért aztán nem is mozit üzemeltetett, hanem színházat. Tulajdonképp lemondva arról, hogy a terem jövedelmet hajtson. Egyed Zoltán interjúja a 22 éves gróffal, a Filmszínház irodalomból. Mi indította, hogy színházat alapítson? Szeretem. Ennyi az egész. Tavaly két színház is megszűnt, gondolom helyükre lehetne egy újat csinálni. Nem azt nézem, milyen üzlet lesz, hanem azt, hogy jó legyen, ha pedig még jövedelem is lesz, az nem árthat. Honnan tudja megállapítani, hogy melyik darab jó? Megállapítani én nem tudom. Legfeljebb arról tudok beszámolni, hogy melyik darab tetszik. Mit szólt a család? Megijedtek. Most már ők izgulnak jobban. Az, hogy a színház magánvállalkozás volt, lehetővé tette a politikától való viszonylagos függetlenségét, és határozott ellenzéki hangjának kialakulását egy eleinte nemzeti jobboldali, később egyenesen fasiszta hangoltságú kulturális kurzus idején. A színház részéről két nagy alkotó neve fémjelzi ezt a korszakot, Pünkösdy Andor igazgatójé és Várkonyi Zoltáné. Előbbi itt vált legendává, utóbbi itt vált megkerülhetetlen jelentőségű színésszé és rendezővé. Csak a hangulat kedvéért, hiszen ennek a kis beszédnek a célja nem az egész művészi program vizsgálata, hadd említsek meg néhány nevet az új színház társulatából. Gregus Zoltán, Szakács Zoltán, Bozóki István, Kéri Gyula, Mádi Szabó Gábor, Sulyok Mária, Sennyei Vera, Bulla Elma, Mezei Mária, Gábor Miklós, Dajka Margit. Olyasmi volt ez, mint a mai fiatal, független társulások. Ha a művészek nem voltak is mind ismeretlenek, pályájuk elején álltak, elszántak voltak, kíváncsiak és újat akarók. Vissza az épülethez. Egy rendes színházépületnek elfben a következőképpen kell kinéznie, legalábbis így tanítják. Süllyedő. Itt aztán vannak közösségforgalmi területek, ugye mosdó, büfék, stb. Itt pedig hát mondjuk az alkás út, ahogy mondják ez a korozókra lenne. Na most ilyen színház valószínűleg sehol nincs, de ha van is, én nem láttam. A mozi szemben az előzőekkel csak nézőteret igényel. Most lerajzolom, hogy a kiváló Gerlóci Gedeon, aki nem csak jó tervező volt, hanem csontvári festményeit is megmentette a teherautó ponyvaként történő árverezéstől, milyen szellemesen oldotta meg a bérházak udvarára épített kis filmszínház elhelyezését.
Ehhez törölnünk kell. Ez itt legyen a Madárstér hatosszámú háznak a metszete.
Ám ne feledjük, mozit tervezett, és nem színházat. Fölülnézetben tehát az ő épülete így néz ki. Hol a színpad, kérdezik bizonyára? Válaszom, sehol. Nincs. A mozivászon mögött található mindössze 90 négyzetméteres lakás, raktár, tűzoltószertár lépett elő színpadnak, amikor Károlyék drágának találva eredeti ötletüket, a Clarisse kávéház átalakítását, amit már egyébként Radnóti Színháznak hívnak, végül kibérelték és színházként megnyitották. Adott tehát egy aprócska színpad, szakkifejezéssel köpőcsésze. Világos lenne, hogy kis színpadon kis apparátusú műveket kell bemutatni, pár szereplős darabokat, legyenek azok akár a magas irodalomból valók, vagy a szórakoztatóipar termékei, vagy valahol a kettő között. Világos az is, hogy le kell mondani a teátrális gesztusok jelentékeny részéről, a nagy és változatos látványokról, a mélységről, magasságról, szélességről és egyéb színpadi szédületekről. Le kell mondani aztán a zenés művekről. Sem a zenekar nem fér el, sem az ének és a hangszeres zene hangzási aránya nem lehet egészséges pici térben, nem beszélve arról, hogy az elektromos hangszerekre és a mikroporttal erősített énekhangokra írt modern zenés művet játszani ekkora színházban egyenesen nevetséges lenne. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy mostanában prózai színházban is terjed a mikroport. Szeretem ezt a jelenséget szidni. Az a színház, ahol a színész az arcára vagy homlokára raktapasztott mikroporttal játszik, nem lehet jó színház. Nem beszélve arról, hogy a romlás nem áll meg egyetlen elemnél, akinek a hangját hangszórók közvetítik, azt nem fogja zavarni, ha körülötte úgynevezett intelligens reflektorok ventilátorainak tömege zümmög, zajszeméttel szórva be a nézőteret. Most ennyit erről. Színpadunk a rajzon is látható hiányok miatt nincs oldalszínpad, nincs zsinórpadlás, nincs süllyedő, kényszer színpad, ahol Nádasdy Kálmán híres kifejezésével gúzsba kötve kell táncolni. A színpad mérete tehát az egyik meghatározottság. A miénket kis színpadnak hívják, világszerte rengeteg ilyen van, jól is működnek, az ilyen színpadnak van irodalma, szakmai funkciója és piaca. Ám épületünk második alapvető tulajdonsága az, hogy meglepően nagy a nézőtere. Annak idején 600 szék volt benne, több, mint a mai Nemzetiben. Ez bizony bonyolítja a helyzetet. Ilyen helyen hamar olyan művekre lesz szükség a repertoáron, amelyek sokakat érdekelnek. Ma ugyancsak 400 szék van, mert a két nagy átépítéskor az 50-es években és 1979-ben megnövelték a széksorok közti távolságot, és nagyon helyesen helyet csináltak a világosítók, hangosítók és berendezéseik számára. De ez a 400 szék ma legalábbis annyi, mint 1940-ben a 600 volt. A prózai színházak számára lassan-lassan ez lesz nem az ideális, hanem a lehetséges legnagyobb nézőtér. Íme tehát egy ellentmondás. A nézőtér és a színpad tudása között. Az ilyen színház vagy művészszínházként, vagy szórakoztató színházként működhet, mindkét esetben prózai repertoárra. Az épület mindkettőre alkalmas, és az aktuálisan benne működő társulat ízlése, gondolkodása fogja eldönteni, melyiket űzik benne. A jelenleg itt működő örkényszínház zat az a hagyomány érdekli, amelyet pünköstiék kezdtek el. Most nézzük meg a háború előtti repertoárt. Pünkösdy Andort idézem, az igazgatók azt a hibát követik el, hogy azt keresik, mi kell a közönségnek, nem pedig azt, hogy mi érdekli őket magukat. A Pünkösdy nevéhez köthető három évben összesen 14 bemutatót tartanak. Rögtön az első, Pirandello IV. Henrikje színháztörténeti jelentőségű előadás, hatása a maga korában rendkívüli. 160-szor játszották ezt a tulajdonképpen apolitikus prózai művet. Ez az akkoriban páratlanul nagy széria. Jól példázza azt, hogy a 40-es évek színházi előadásainak sikerét vagy bukását milyen körülmények határozták meg. Manifest volt a Madách Színház aktualizálási szándéka, amely az őrült IV. Henrikkel szemben álló normális világban a nácizmus tébolyrendjét mutatta be. Pirandello fő kérdése az, hogy valóban az-e az ember, akinek hiszi magát. És mi érthető meg belőle? És mit ismerhetünk meg az életből? Az ilyen egyébként nem is színházi, inkább bölcsészeti kérdések, teátrális hangsúlyt nyernek, amikor minden meginog, és az értékrendjét hiába kereső ember új fogódzókat keres. Ez a siker azt is bizonyította, hogy egy bizonytalan, feloldhatatlan ellentmondásokkal vajúdó korban a színház képes azokat a problémákat felvetni, amelyek épp nyugtalanító, háborgató, nem elsimító, nem elfedő, vagyis nem hamis voltuknál fogva érvényesek. Legalábbis azok számára, akik hajlandóak szembenézni velük. Söpfin Aladár írja a Magyar Csillagban, ez a Nyugat utóda, azt már betiltották. A Kismadács Színház tulajdonképpen most kezdi pályáját, ami a múlt évadban történt benne, nem igazi kezdet, most jól kezdi egy bátor színpadi cselekedettel. Új igazgatója, Pünkösdi Andor igazi művészetet ígér, várakozással nézünk a jövő elé. Hasonló súlyú volt Felkai Ferenc Néró című darabja, Gregus Zoltán híres főszereplésével, ahol az őrült zsarnokban evidensen Hitler jelent meg a színpadon. A premier után Pünkösdi belekarolt a szerző feleségébe, kilépett vele a Madács térre és azt mondta. Itt a színház előtt két ívlámpa van, az egyiken én, a másikon a Feri fog lógni. Vajon mi lehet az oka, hogy ezt a darabot mégsem tiltották be? Pünkösdit beidézték a főkapitányságra, és a színházak felügyeletével megbízott kapitány élesen figyelmeztette, vegye le a műsorról a darabot. Pünkösdi válasza. Főkapitány úr, aki azt állítja, hogy Néró azonos Hitlerrel, azt már is csukassa le, Felkai és skizofrén pervers szadistáról írt drámát, aki összehasonlítja, magára vessen. Pünkösdi, akinek emlékét emléktábla őrzi a színházban, az Újság című napilap kritikáit jegyezte 1941-ig. Egyszer-egyszer rendezett a Művész Színházban, az Újtália Színházban, a Nemzetiben, filmíróként is bemutatkozott. Az első világháború után szakított származása kötelezettségeivel, uzonyi nemesi előnevével, a királyi kamarásság esélyével, és a színháznak a modern, a kíváncsi, a szabad és bátor színháznak szentelte életét. Sok nyelven beszélt, írt, fordított, irodalmi, drámairodalmi ismeretei kiválóak voltak. Kollégái rajongtak érte, és ez egy színházigazgatónál ritka. Eredetileg huszártiszt volt. És arra a vagányságra, amit nyilván onnan hozott, szükség is volt. Több esetben menekítette ki kis színházát az ellehetetlenül és a megszűnés fenyegetése elől, míg végül azt a német megszállás napján, 44. március 19-én azonnal bezárták. A Nérót végül 130-szor játszották. A siker nem annyira a darab értéke, hanem politikai és társadalmi mondani valója miatt volt. Rögtön ezután Pünköstiek már nem voltak ilyen szerencsések, Robert Ordry Jelzőtűz című darabját a bemutató hetében betiltották. Ám Pünkösdi még 6-szor előadta. A közönség az ajtókat betörve jegy nélkül tódult be a nézőtérre. A társulat bátorságát jelzi az is, hogy az előadás fotói kint lógtak az előcsarnokban. Pünkösdi nem volt hajlandó levenni azokat. A darabot bár nem ismerem, csak a meséjét, de talán ez nem is baj. Egy világító toronyról van szó, valahol a Michigan tónál, ahol egy hivatását feladó újságíró önkéntes számüzetésben toronyőr. Amikor barátai meglátogatják, a külvilág gondjai is megérkeznek velük együtt. Vita kerekedik, Roosevelt, Hitler, Mussolini, Chamberlain, Churchill, Stalin és így tovább. A harmadik felvonás 1939. szeptember 1-én játszódik. A toronyőr a rádióból értesül a háború kitöréséről, odahagyja Elefántcsont tornyát és visszaindul az életharcai közé. Nagyjából ekkora állandósul a Madách Színházzal szemben a jobboldali kritika vad utálkozása és a maradék baloldali sajtó lelkesedése. Nem hagyom említés nélkül sem Darvas József Szakadék című művét, sem megint csak Felkai Potemkin című darabját, amelyek nem voltak olyan sikeresek, mint az előbbiek, de az irodalmi és főleg morális igényt fenntartották. Így következett a legnagyobb széria. Molière képzett betegének 255 előadása Major Tamás fordításában. A képzett beteg vígjáték ugyan, de nagyon is komplex mű, bohózat és tragikus jellemkomédia, nem könnyű játszani. A magyar színház történetben máig példátlan, vagy páratlan, hogy Molière ennyiszer került színre egyhuzamban, ne feledjük, ez a színház Ensuite játszott. Úgy tudni, nagy energiájú előadás volt, gyors, pontos, fegyelmezett, szélsőségesen bohóckodó és mély emberismerettől áthatott, szatirikus, gúnyos vallomás az emberi természet szélsőségeiről. Minden bizonnyal stiláris újdonsága és a színház akkora már megteremtett hitele hozta a sikert. Az eredeti Madách Színház működésének kurtára mért idejében még két darab jelzi a közönség és a színpad közti sajátos konszonanciát, azt, hogy a nézők eltaláltnak, megszólítottnak érezték magukat. Az volt az élményük, hogy nem szemlélői, hanem részesei a színpadi szeánsznak. Az egyik Ibsen Rozmersholmja, a másik megint olyan előadás, amit korszakosként őriz a színházi emlékezet, a Hamlet, mindkettő Várkonyi Zoltán főszereplésével. Pünkösdi meggyőződése volt, hogy a Hamlet kamara darab, nem freskó. Noha az előadáshoz 2 méterrel meghosszabbították színpadot a nézőtér felé, még mindig pici színpad volt. A mostanáig említett műveken kívül fennállásának szűk 4 éve alatt a színház még egyébként 7 darabot mutatott be, összesen 13-at. Mint gyakorló színész jegyzem meg, hogy Várkonyi Zoltán az összes bemutatóban szerepelt. Általában főszerepet játszott és rendezett is. Ez a csodás kis színház munkás előadásokat is tartott, leszállított helyárakkal, így előfordult, hogy hétvégén 5-ször gördült fel a függöny. Várkonyi tehát körülbelül 1200 alkalommal játszott a 3 évad során. Ma van olyan fiatal kolléga, aki nem akar 2 előadást játszani egy napon, mert elfárad tőle. Adott tehát egy hivatalos esztétikájában elviselhetetlenül monokróm, feszült korszak. Adott a folytó közéleti politikai légkör, ahol mai szemmel szerencsére ismeretlen léptékű konfliktusok zajlanak, és adott ugyanitt ugyanekkor egy kis, viszonylag szabad és maximálisan bátor színházacska, ahol estéről estére valami színházon túli hevület jön létre. Egy társadalmi közösség, sőt, állítólag egyenesen családi összetartozás. Erről a hevületről, együttrezgésről a tudásom Magyarics Györgyitől származik, aki ma már nem él, én még találkoztam vele. Ő a Madách Színház művészeti titkára volt, az elsőjé is és utódjaié is. Zsidósága okán nem kapva állást gyors és gépíróként valahogy Pünkösdi látókörébe került, aki azonnal elhívta induló színházába mindenes hivatal segédnek. Ebben a társulatban, ahol részben taktikai, de művészi okokból is volt egy-két szelídebb nyilas is, senki soha nem jelentette fel. Sem akkor, amikor még csak dolgoznia lett volna tilos, sem akkor, amikor már élnie is. Pünkösdi eltávolítása 44. március 19-e után már Cselle Lajos fasiszta színháza működött az épületben, amikor Magyarics Györgyit néhány díszletmunkás még mindig ott bújtatta a pincében, ahol Várkonyinak a 4. Henrikhez készített trónjában aludt. Amikor már végképp forróvá vált a helyzet, egy éjszaka átvitték a Víg Színházba, ott a kupola héjazata és a szellőzés takaró gipszvirágok között bújt, ahonnan esténként a szellőző rácson keresztül látta a színpad bal sarkát. Míg pont az azt megelőző napon, hogy a Víg Színház bombatalálatot kapott, átmenekítették valahogy a mai Nyugati tér környékén egy pincébe. Itt érte a felszabadulás, amelynek első napján gyalog elindult a Vilmos Császár úton, imádott Madách Színháza felé, hullákon és törmelékeken lépkedve, itt-ott még fütyülő golyók elől hasalva a Madách térre. Ott a színház üvegajtóit bedeszkázva találta, de volt kulcsa. Kinyitotta a bejárati ajtót, és mint ma is, pár lépcsőn lelépve az előcsarnokba jutott, ahol a korom sötétben egyszer csak fölnyerített a füle mellett egy ló, akit még vagy a magyar katonák, vagy a németek dugtak el oda, és aki éhen is halt pár nappal később, és akit a pestiek meg is ettek. A sötétben egy kis csigalépcsőn elindult az iroda felé, amelynek ajtaja alatt, mint a filmeken, fény szűrődött ki. Amikor belesett, Várkonyit látta egy gyertyacsonk mellett, amint a következő évi műsortervet írta. Pünkösdi már halott volt, színháza elvesztése megrendítette, öngyilkos lett. Egy új világ születésének első napjai voltak ezek, Várkonyi és Magyarics Györgyike pedig 2 nap múlva Zamercev városparancsnoknál jelentkezett, hogy az adja nekik a Paulai Ede utcai Andrássy Színházat. Ezt ők meg is kapták. És megnyitották az eredeti Madách Színház jelentőségéhez méltó és ahhoz hasonlatosan rövid életű művészszínházat. Vajon más épületben is ilyen hatása lett volna annak, ha ez a csapat, a Madáché, összeáll? Én azt hiszem, nem. Az a tapasztalatom, hogy ennek az apró színházteremnek éppen szakszerűtlen, ügyetlen, torz, béna volt amiatt, van egy olyan tudása, ami a jó színházi tereknek nincsen. Egy kényszerítő erő ez, egyfajta muszáj. Úgy tudjuk, a fajok fejlődését az evolúcióban mindenféle hátrányok, nehezített körülmények mozdítják elő, a paradicsomi állapotok eltűnése, a veszélyes hidegek, a komoly aszályok, a kényszerítő hosszú éhezések és így tovább. Ez a mi színpadunk hasonlóképpen hat a rajta alkotni kényszerülékre, feltéve, hogy azok művészi alkatuk miatt hajlamosak arra, hogy ne látványos teátrális gesztusokban, hanem puritánabb, gondolatibb színpadi közlésmódokban gondolkozzanak. És nem elégednek meg az egyszerű művészettel, a szórakoztatóipari művek bemutatásával. Ez a terem az átlagosnál mindig többet delegál a nézői fantáziába. Márpedig az előadás sosem a színpadon jön létre. Nincs olyan néző, aki útlevéllel érkezik a Hamletra, azzal, hogy hiszen ő most ugye Dániába jött, és az ottani herceget fogja látni. Minden néző tudja, hogy az ott a színpadon Várkonyi Zoltán, 20 évvel később Gábor Miklós, vagy ma Polgár Csaba. Tudja, hogy amit a színpadon lát, nem Helsingőrvára, hanem valami kulissza, és mégis, amikor a játék elkezdődik, a színész Dán hercegnek a színpadot az ő életterének fogja látni, és nem csak elhiszi, hogy az ott Hamlet királyfi, hanem együtt megy vele, és azonosul vele, történetén megrendül, bukásába ő maga is némiképp belehal. Az előadás tehát úgy szólván a néző fejében jön létre. Mégpedig annál intenzívebben vesz részt ebben a belső munkában a néző, minél kevésbé külsődleges a színpadi ajánlat. Minél többet bíz a jelenlét hitelére, és minél kevesebbet a technikára, minél kevesebb teátrális gesztusban fogalmazza mondandóját, és minél több a gondolat a színpadon. Ez az együttes teremtés a színház mindig jelenlévő mágiája, arányai azonban nagyon változatosak. Ennek az épületnek az adottságai, és éppen azért, mert nem színház, hanem valami más, intenzíven dolgoztatják a nézőt. Ez szerepet kellett, hogy játsszon ennek a hajdani aranykornak a létrejöttében, mert a mi munkánkat is meghatározza az elmúlt másfél évtizedben. A színpad tehát rossz és szakszerűtlen, ám. Nem csak a színpad alkotja egy színház terét, hanem a nézőtér is. És, bár színházilag szakszerűtlen ez is, a kör alaprajzú nézőterünk mégis valahogy beöleli a játék terébe azokat, akik leülnek egyébként zörgős és nagyon kényelmetlen székeinkre. A körülbelül 8-at körívben elhelyezett széksorok helyzete a térben tapinthatóan olyan figyelmi fókuszt hoz létre, amit egyenes széksorok nem. Az, hogy a földszintről nem látni a színpadpadlót, vagyis hogy a színpad a nézőtérhez képest magasan van, fájdalmas minden díszlettervezőnek és minden rendezőnek, kényelmetlen is, de van egy egyedi hatása. Egy tudattalan áhítat gesztusát kényszeríti a nézőre, azzal, hogy a magasba kell néznie, nem pedig előre, vagy lefelé. Egyébként a nézőtér hátsó sorai felé haladva ez az érzet gyengül, mert a széksorok finom emelkedésével egy magasságba kerül néző és játszó. Az erkélyről ezért látunk nálunk mindig alapvetően más előadást, mint a földszintről, nem pedig azért, mert nem oda játszanak a színészek. Az egész térben van valami béna, valami esetleges, és ez hat a néző közérzetére. Meglepő módon nem elidegenedést vált ki, hanem családiasra hangolja azt. Mint amikor otthon a sarokba tolják az asztalt, hogy a gyerekek bábelőadást tartsanak, vagy az iskolai osztályteremben átrakják a padokat hasonló célból. Mindig jelen van az esetleges, az egyszeri, a házi ünnepszerű. Aki pingpongozott már konyhaasztalon, érti, mire gondolok. A háború után fél évig a színházépület Palasovszky Ödön kísérleti vállalkozásának ad helyet, majd 46 elejétől a Színi Akadémia színháza lesz, önálló színészgárdával, de lehetőséget adva a növendékeknek is. A színházat ekkor Hont Ferenc igazgatja. 47. októberében a színház állami kezelésbe kerül, és állami Madách Színház néven folytatja a munkát. Egy évvel később kiveszik az akkor már főiskola hatásköréből, 49. áprilisától újra a Nemzeti Színház veszi bérbe, és az államosításkor teljesen átszervezik a Madách társulatát, amely a Moszkvából hazatért Barta Zsuzsa anekdotikus emlékű igazgatása alatt folytatja a munkát, majd 51-ben a Madácsot átköltöztetik az Izabella térre, ma Hevesi Sándor tér, az addigi Magyar Színház épületébe. A mi épületünk az Állami Falu Színház központja lesz, feladata a vidéki színházak tájelőadások által nem látogatott kisvárosainak és községeinek színházi ellátása. Alapító tagja, fődramaturgia, később igazgatója a Ser Oszkár. Gazdasági vezetője a máig aktív Lázár Egon. Eleinte esztrádműsorokkal, később egész estét betöltő magas irodalmi igényű előadásokkal járják az országot. 51-től 54-ig az akkor még teljesen üres Madách téren állomásoznak, és innen indulnak a Falu Színház Ikarusz autóbuszai. A színházat próbahelyiségként használták, de szombaton és vasárnap előadást is tartottak. 54-ben, amikor a Falu Színház átköltözik a Kölcsei utcába, a mai Gutenberg művelődési központ helyiségébe, a színházat a Madách Színház Kamara Színháza, később Madách Kamara néven a Madách Színházhoz csatolják. Amikor a Madách megkapja a Royal Orpheum újjáépített körúti épületét, jelentős korszak veszi kezdetét, az Ádám Otto igazgatásához kötődő három évtized, melynek során a Kismadácsban a Madách Színház kiváló társulatának tagjai játszanak, és nem hiányzik a repertoárból a klasszikus irodalom. A színház kortárs világirodalmi darabok bemutatóhelye és új magyar művek ihletője is. A teljesség igénye nélkül és csak már nem élő nagyjainkat említve, Dajka Margit, Domján Edit, Kismanyi, Súlyok Mária, Tolnai Klári, Ajtai Andor, Besenyei Ferenc, Gábor Miklós, Márkus László, Mensáros László, Pécsi Sándor, Timár József egy-egy alakítása, máig ható legenda. 83-tól 20 éven át heti három estén itt lép fel a magyar kabaré hagyomány kiemelkedő alakja Hofi Géza. Ádám Otto nyugdíjba vonulásával a színház műsora végleg a bulvár irodalom felé tolódik. Ez évtizedek alatt hol jól használták az épületet, hol rosszul. Ám az utóbbi 15 év színházi gondolkodását és esztétikáját egyaránt befolyásolja az épület kettős tudása, és elsősorban nem is a nehézségek és lehetetlenségek, hanem ez a különös esendőség, ami egyszerűen barátságosabbá teszi ezt a színházat a szakszerűen épített tereknél. Érzem én, hogy ködös terepen járok. Nem egy terem szélességét, magasságát vagy légköbméterét méregetem, hanem a lelkiségét, a közérzetet, amit ad, a hatását a benne leülőkre, és a befolyását arra a bonyolult kölcsönösségre, ami maga a színházi előadás. Ez a terem tud valamit. Súg és kényszerít. Bumfordi és ügyetlen volt a ellenére. Segít. Azokat az előadásokat, amelyek miatt az Örkény Színház ma az, ami, vagyis jobb munkáinkat, egyenként és külön-külön minden esetben jellemzi, hogy térhasználatukban reflektálnak ezekre az adottságokra, és a maguk javára fordítják azokat. Szinte mindig, hol finom, hol direktebb eltartás, egyszer szemérmes, másszor határozott irónia jellemzi őket, és kivétel nélkül erősen számítanak a néző játékkedvére, szellemi aktivitására. Talán nem véletlen, hogy ez a gondolkodás rokon színházunk névadójának szellemével. Vajon mi az oka annak, hogy az Azt meséld el, Pista című előadásom, amit már csak egyszemélyes voltam miatt is a legjobban ismerek munkáink közül, ebben a térben érzi magát a legjobban. Nem igen van olyan terem vagy klub, stúdió, lakás, ahol ezt a szöveget nem mondtam volna már el. És tudom, hogy az Örkényben éri el legjobban a nézőit. Talán a 400-as nézőszám is ideális ehhez az anyaghoz, de miért kisebb az érzelmi intenzitás más 400-as nézőtereken? Mert ezt a színházat pont a szerzőről nevezték el? Vagy mert az előadó a színház innen-onnan ismert igazgatója? Nem. Azért van így, mert ennek a teremnek a fala nem egyenes, hanem ívelt. Mert nem szögletei vannak, hanem egy nagy hajlás az egész, mert nincsenek sarkak, hanem valamiféle burok élmény van jelen. Ez is hat a színházban, a színpadnézőtér viszony, és hat a falak színe, a burkolatok fajtája és a székek kárpitja és azok színe, vagy a nézőtéri világítás. Amikor tehetségesek vagyunk, sok-sok más elem mellett eltaláljuk azt az optimumot is, ahogyan ebben a térben fogalmazni kell. Nem tanulság nélkül való, ha megkérdezem magamtól, szeretem-e mindezek után ezt a színháztermet? Nem szeretem. Az élet bonyolult. Várkonyiék is folytathatták volna itt. Nem tették. Miért mentek a Paula Jede utcába? Azért, mert az ilyen termékeny kényszer idővel kimeríti a saját lehetőségeit, és elfárasztja a benne alkotókat. Ennek a teremnek súlyos hátrányai vannak, kóvályog benne a beszédhang, és a karzat alá nem is jut el, nem látni a színpadot a nézőtér széleiről, nem látni a színpadpadlót a földszintről, ami pedig jóformán a legfontosabb színpadi felület, rendkívül rövid a széksorok közti távolság, és sorolhatnám. Minden egyes díszletünket, minden este 2x3 méteres elemekre kell bontani, és a színpadról 5 lépcsőn lehordva bepakolni abba a liftbe, amely a ház pincéjébe visz. Itt kipakoljuk, kocsira rakjuk, és végig toljuk a 40 méter hosszú pincén, ahol újra liftbe tesszük, felemeljük az utcaszintre, az épület háta mögé. Innen kiskocsin áthúzzuk a Madách tér 2-es szám alatti raktárba, miközben 2 járdán zökkenünk. Ott újra lepakolunk, természetesen állandó helyhiánnyal küzdve. A színpadon meleg van, a pincében egyenesen a ház fűtése fut, az utcán télen mínuszok. Őszintén szóval nem értem, hogy bírja a díszítő tárunk éveken át. Az esti előadáshoz ugyanez a menet visszafelé. Ezt nem lehet szeretni. Most néhány szót végül a színházépítők felelősségéről. Sokféle színház van. Az a színház, ami pont nekem személyesen kedvemre lenne, nem reprezentatív hely. Nem ünnepélyes. Egyszerű, messze menően funkcionális, ami természetesen nem zárja ki, hogy szakrális jellege legyen. Mindenképpen variálható színpad-nézőtér kapcsolata kellene, hogy legyen. Emberi léptékű, ami egyszerű dolgot jelent. Erőlködés nélkül, tisztességes beszédtechnikával be lehet beszélni. Mindenhonnan mindent látni. Székei ülhetők, elfér a nézők lába, és elég nagy a színpad ahhoz, hogy díszletek terén jól lehessen használni, de nem annyira nagy, hogy elszippantsa a hangot. Hiszik vagy nem, én ilyen színházteret valójában még sosem láttam. Másik gondolatmenet témája lehetne, de mindenképp érdekes, hogy miért nem épült fel Magyarországon sok évtized óta ilyen, ahogy az sem tanulság nélkül való, hogy ami végül mégiscsak felépült, abban kevés öröme van a színház csinálóknak. Az is lehet, hogy tulajdonképpen egy művészeti alkatomhoz egyáltalán van nekem ilyen, nem is ez a tér illik a legjobban, hanem valamelyik másik, valahol máshol. Ez kiderülni már nem fog, mert mint gyakorló opportunista szemet hunyok hátrányai felett, és elfogadom, amit az épület nyújtani tud. Vagy nevezzük ezt a realitás tiszteletének. Ezt a teret persze át lehetne építeni, lehetne igazi színház, nagyon drága lenne. Én azt hiszem, hogy az a szép körív, ami Gerlóci Gedeon képzeletében majd rajzasztalán a 30-as évek közepén egy mozi nézőtere számára megszületett, szépen meghatározza a szakmai életemet. Ahogy meg fogja határozni mindazokét, akik engem, minket követően itt dolgozni fognak. Köszönöm figyelmüket!
Talán nem volt, aki egyszerre ennyiféle szakosztály. bocsánat, hogy